Kedves rádióhallgatók! Könyvajánló beszélgetés következik. Németh László Leventével a nemrégiben megjelent teljes magyar fordítású Majima Nikája kiadvány fordítójával beszélget Udvardi Márton.
Üzenet az őzek ligetéből. A buddhizmus szent szövegei.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Szeretettel köszöntelek téged, László, és a rádióhallgatókat, hogy egy nagyon hosszú fordítási munka eredményeképpen nemrégiben jelent meg a Vandrab Zen közösség és a Tankapuja Buddhista Egyház gondozásában a teljes Majima Nikája, középhosszúságú beszédei a Buddhának egy 3 kötetes kiadványban. Erről fogunk beszélgetni a későbbiekben. Arra szeretnélek kérni, hogy előtte röviden kérlek mesélj arról, hogy te hogyan találkoztál a Buddha dharmával, és hogyan vezetett oda az utad, hogy nekiállj egy ilyen nagyszabású fordítási munkának.
De elég hosszú története van. Tinédzser koromban már elkezdtem jogával foglalkozni, és kelet mindig is érdekelt, tehát ez egy elég ilyen közhelyes dolog, de valóban így van, és elég hamar, 19-20 éves koromban már eljutottam az Arya Maitreya Mandala rendnek a központjához, ami a Múzeum utcában volt akkor, Budán, és hát akkor, amit lehetett, azt ott az összes irodalmat ott megvettem, úgyhogy innen kezdődik a történet, közben akkor még ugye dúlt a kommunizmus Magyarországon, tehát nem nagyon lehetett ilyen irodalomhoz hozzájutni, úgyhogy mindenfele írtam kérőleveleket a Wisdom Publication-nek, a Motilal, Banarsidasnak, Tájföldre, egyéb helyekre, és ők hát nagyon nagy lelkűen csomó könyvet küldtek, többek között elküldték a Wardernek az Introduction to Pali nevű hát ilyen nyelvkönyvét, meg Pali szótárt, és akkor már elkezdtem így maszatolni, inkább így mondanám, maszatolni a páli nyelvvel, és elkezdtem fordítgatni, amihez hozzájutottam kisebb töredékeket, tehát páli töredékeket, mert ahhoz se lehetett még akkor hozzájutni, internet nem volt, és hát innen eredeztethető a dolog. Az, hogy miért is kezdtem el fordítani a Majima Nikáját, hát ez igazából Szaladják Tajkó Istvánnak köszönhető, mert ő kezdeményezte ennek a fordítását. Ahogy már mondtam, már korábban is fordítottam kisebb páli szövegeket, ilyen házi használatra, meg hát egyéb dolgokat is fordítottam, elég sok minden, többek között lefordítottam a Julius Evolának a Felépés doktrináját, tehát hogy mondjuk ugye a buddhizmusba, vagy a buddhizmus tanításába, tehát képbe voltam, tehát nem, nyilván nem volt nekem idegen ez. És hát innen indult a dolog. Kicsit viccesen kezdődött, mert ugye a Vandrab Zen közösségnek a vezetője, tehát Szaladják Tajkó István egy évben kérte volna, hogy ezt legyen lefordítva. Én akkor tiltakoztam, és azt mondtam, hogy másfél év alatt én azért inkább, tehát kérek még egy plusz fél évet, hogy ez meg legyen csinálva. Na hát ahhoz képest ez sajnos az 13 év lett.
Vagy nem 13? Sajnos. Én hát, valamiért úgy rémlett nekem, hogy a könyvben úgy van írva, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
Igen, mert én már a könyvet én már leadtam 3 évvel ezelőtt, de még mindig voltak utómunkálatok.
Ja, értem. Tehát úgy 16, nekem 16 rémli.
Igen, 16 összesen. Tehát effektíve 13 éve dolgoztam rajta, de utána még megnézték lektorok, úgyhogy elvileg elég sok ember átfésülte, úgyhogy hát reméljük talán nem maradt most már benne hiba. Tehát Úgyhogy ez a története a buddhizmusnak. A másik oka, hogy miért kezdtem el fordítani, mert én gyakorló buddhista is vagyok, és mindig szerettem volna a szöveg mögé látni, tehát főleg a különféle fordítások mögé látni, hogy valójában mi az a nyelvi háttér, amiben ez megjelenik, mert mint gyakorló, nem, tehát sok mindent nem tudtam azonosítani, mi, micsoda. Sokféleképpen fordítanak, tehát ahhoz, hogy pontos képet tudjak nyerni a dologról, tehát jobban bele kellett mélyedni a szövegbe. Látni kellett a szavaknak a valódi jelentését, már amennyire mondjuk 2600 évvel, vagy 2000 évvel ezelőtt, 2600 évvel ezelőtt, így visszatekintve egyáltalán meg lehet azokat, azoknak a szavaknak az eredeti jelentését ragadni. Úgyhogy ez volt a másik ok, mondjuk így. Tehát ez egy organikus fejlődésnek lett az eredménye, tehát
úgy tudom, hogy te angol nyelvet is tanítasz, igaz? Tehát az is...
Hát igen, először a tanítóképzőt végeztem, ott a szakdolgozatom már akkor a Bardot Oszbornak a szimbolikus, vagy a szimbolikájának az elemzéséből írtam a szakdolgozatomat, utána pedig, tehát angol szakot végeztem az egyetemen, ott pedig a T.S. Eliotnak a Wasteland-jének a mondjuk tradicionális szempontú vizsgálata történt. Ugye T.S. Eliot szintén érintkezésben volt a tradícióval, buddhizmussal, hinduizmussal, stb. Tehát mint költő, tehát szoros kapcsolatban volt ezekkel a dolgokkal, tehát hogy ez nem volt egy ilyen önkényes ráerőltetése a versnek a elemzése során.
És milyen forrásokból dolgoztál? Használtál esetleg a pálin kívül más nyelvű forrásokat is azért, hogy minél jobban körül tud járni esetleg a jelentéstartalmakat?
Hát nyilván a Bhikkhu a Wisdom Publication által kiadott Bhikkhu Bodhi fordítás, azt folyamatosan néztem, illetve a Nyánamoli Terra fordítását is néztem, hogy Tájföldön adtak ki. Valójában a Bhikkhu Bodhi fordítása és a Nyánamoli Terra fordítására támaszkodik. Hát több-kevesebb változtatással majdnem ugyanaz egyébként. Meg aztán később, hogy az internet így kibontakozott, interneten is számos fordítást megnéztem, tehát gyakorlatilag azért használtam az angol fordítást, hogy magamat leellenőrizzem, tehát nehogy elfordítsam. Ettől függetlenül érdekes módon azért voltak ellentmondások, tehát valaki így fordította, valaki úgy fordította, de ez a doktrinális tanítást nem érinti egyébként, tehát ezek ilyen apróságok voltak.
Lehet-e olyan, tehát jegyzel-e olyan részeket, amik a legkedvesebbek voltak valamilyen szempontból a számodra?
Hát, nyilván egy anyának minden gyereke kedves, de azért tehát a két számomra a két legfontosabb szutta, az a Mula Pariája szutta, ami nagyon hosszú, és mondjuk egy első olvasatra talán nagyon unalmasnak tűnik, de nagyon-nagyon fontos, mert az Anatta Vádának a teoretikus bázisát adja meg. Tehát, hogy azt tanítja, azt mondja el, hogy valójában ki nem vagyok én, és ezt ilyen szinte sebészi pontossággal írja le. A másik meg ennek a praxis háttere, vagy ami ennek a praxis hátterét kínálja, ez pedig maga a Szatipatthana. Tehát ha már ezt a kettőt valaki elolvasgat és elkezdi gyakorolni, azt lehetne mondani, hogy útba érhet, vagy célba érhet, bocsánat, célba érhet. A Szatipatthana ugye megadja ennek a praxisát, hogy ugyanis kell ezt végrehajtani, azt, hogy önmagamat önmagamtól eltávolítsam. Jó értelemben. Tehát a personális ényt, hogy lehet leválasztani arról, ami nem, ami a valódi ény, nevezzük így.
Irodalmi szempontból esetleg volt-e olyan, ami, tehát akár tényleg az eredeti szövegből olyan hasonlat, vagy olyan kép, ami különösen tetszett neked, vagy kedves volt?
Hát ugye a közhelyszerűen szokták ezt említeni, de nekem is nyilván tehát a banditák, amikor, vagy a rablók, amikor megtámadják a szerzeteseket a erdőben, és ugye Buddha azt mondja, hogy szerzetesek, most pontosan nem tudom idézni, de szerzetesek, hogyha még két élő fűrészsel is vágják le ezek a rablók egyik tagotokat a másik után, aki ettől indulatot, vagy felháborodást, megbántódást érez, az nem az én tanításomat követi. Úgyhogy Sákyamuni Buddha elég magasra teszi a lécet, hogy mikor is adjuk mi magunkat a Buddha tanítványának.
Így hallottam. Az időtájt a magasztos, éppen Szávatti mellett a Nátapindika Dzséta nevű ligetében időzött. Történt akkor, hogy a tiszteletre méltó Mólia Pagguna túlságosan is sok időt töltött meghitt együttlétben a szerzetes nőkkel. Oly sok időt töltött meghitt együttlétben a szerzetes nőkkel, hogyha valamelyik szerzetes elmarasztaló szót ejtett a szerzetes nőkről, a tiszteletre méltó Mólia Paggunat jelenlétében, akkor a tiszteletre méltó Mólia Pagguna magát felfújta, magából kikelt, pörlekedni és civakodni kezdett. Ha pedig valamelyik szerzetes elmarasztaló szót ejtett a tiszteletre méltó Mólia Paggunáról a szerzetes nők jelenlétében, akkor a szerzetes nők magukat felfújták, magukból kikeltek, pörlekedni és civakodni kezdtek. Ilyen sok időt töltött a szerzetes nőkkel meghitt együttlétben a tiszteletre méltó Mólia Pagguna.
Milyen nehézségekbe ütköztél a fordítás során? Mi volt? Volt-e olyan rész, ami tényleg hosszas fejvakarást okozott?
Hát először is a megfelelő stílus meg kellett találni. Kétfajta megközelítés szokott itt a fordításokban lenni, amit például az egyik, amit a Bhikkhu Bodhi követ, vagy az angol szász típus, ami nagyon ragaszkodik a szavakhoz, és akkor hát egy nagyon száraz, majdnem érezhetetlen szöveget kapunk. A másik, meg a, mondjuk a, nevezzük úgy, hogy a Vekerdi féle vonal, ami meg szép irodalmat csinál a fordításból, ebben az esetben viszont meg nem lehet felhasználni arra, hogy a praxist segítse. Úgyhogy a kettő között kellett megtalálni azt a stílus, hogy egyrészt visszatükrözze az eredeti tanítást, másrészt megmaradjon a megszólító ereje. Tehát, hogy olyan képeket, hasonlatokat, szavakat használjunk, ami eredetileg a páliba így nincsen benne, mert a páli nyelv így első látásra elég száraz. Ennek egyébként megvan a maga oka, hogy a Buddha miért használta ezt a száraz nyelvet, mert az akkori idők beszédstílusa, irodalma az eléggé barokkos volt, és a Buddhának kellett találni egy olyan nyelvet, ami eléggé sokkoló ahhoz, hogy felébresztően hasson a hallgatóságra. Úgyhogy ő ezért kezdett felhasználni szerintem egy ilyen erősen technokratikus nyelvet. Viszont mi a modern világban meg eleve egy technokratikus nyelvet használunk, tehát hogyha teljesen szóhűek maradunk, akkor viszont egy teljesen száraz szöveget kapunk, és nem lesz megszólító ereje, tehát kénytelenek voltunk egy olyan stílus találni, aminek van egyfajta irodalmi aspektusa is, vagy irodalmi színezete, és akkor, hát ugye Hamvas Bélát lehetne említeni, aki egész komoly tanításokat tudott produkálni egy nagyon magas rendű irodalmi nyelvezettel. Tehát lehet filozófiát is interpretálni, úgyhogy ugyanakkor az élvezhető. Tehát ez nehézséget okozott, és hát nyilván voltak fordítás technikai nehézségek benne. Elég sok, mert ugye azt szokták mondani, hogy a páli nyelv az egy könnyű nyelv, legalábbis a szanszkrithoz képest, de ez az nem teljesen igaz. Tehát a mondatnak a szerkezete, a rengeteg összetétel, tehát hogy például egy összetételben az egyes szavak milyen logikai viszonyban vannak egymással, annak azért a kibogozása nem mindig van egyszerű. Tehát olyankor kommentárokhoz is kell fordulni, vagy a kontextusból kell valahogy visszakövetkeztetni, valójában ott mit lehetne mondani. De van egy ilyen, felírtam egyébként magamnak egy ilyen összetételben, ugye a magyarban is van a például fekete rigó, vagy ajtókulcs. Itt akkor látjuk, hogy az egyik ez egy ilyen deszkriptív leíró jellegű összetétel, a másik pedig egy ilyen birtokos szerkezetű, tehát az ajtónak a kulcsa. De a Páliba itt azért nagyon sok tagot összeraknak. Például van egy ilyen, hogy Rupa Nimitta Assada Samaya Samyajanam Samyutam. Ez azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 tagból áll, és hát, hogy ezek milyen viszonyban vannak-e egymással, logikailag ugyanis nincsen ragozás. Tehát az összetételen belül nincsen ragozás, egyedül csak a szó végén kap egy eset ragot, és hát itt azért ezen gondolkozni kell, hogy ez akkor mi a valódi értelme ennek. Például ez is gondot okozott. Akkor a másik az, hogy tehát egyenes beszédet, tehát függő beszédet nem nagyon használ a Páli, hanem az egyenes beszédet. Na most ezzel kapcsolatban meg az a probléma merül fel, hogy mindenféle idézetek vannak, és sokszor előfordul, hogy háromszoros belső idézés van a szövegen belül, és ez tipográfiailag nagyon nehéz volt kitalálni, hogy ez hogyan legyen megoldva. Van egy idézet szöveg, azon belül még egy idézet, és azon belül még egy idézet. És akkor ez hogy lehet ezt megoldani tipográfiailag, hogy kettős idézője, egyes idézője, akkor ez hogy lehet tagolni a szöveget, hogy ez úgy átlátható is legyen.
Aha.
Ez megnehezítette azért a fordítást. Hát nagyon sok mindent tudnék megmondani, hogy mi jelentett nehézséget, úgyhogy rengeteg emfatikus szavat használ például a Páli, illetve nem használ rengeteget, rengeteg félét, tehát hogy valóban, ugyancsak, ugyanstb. Ilyen szavakat, de viszont ezeket meg nagyon gyakran használja. Tehát nyilván egy magyar fordításban ezt még nem lehet átrakni mindent, mert akkor meg nem olvashatatlan lesz a szöveg. Úgyhogy itt is meg kellett találni azt az arányt, hogy mennyire hangsúlyozunk egy szöveget, vagy egy mondatot, vagy egy kifejezést. Például.
Ebben az első kérdéskörben, amit említettél, tehát a magas stílus, hogy hogyan van ezt tálalva, hogy ezt gyakorlatilag elég korán el kellett dönteni, hogy ne az legyen, hogy...
Engem nagyon irritált az angol száz típusú fordítás, mert mondom, annyira száraz a szöveg, hogy én azt mondanám, hogy szinte át. Tehát, hogyha valaki ezt elkezdi olvasni, és nem nagyon elkötelezett gyakorló, akkor azt le fogja tenni. Le fogja tenni, mert annyira száraz a szöveg, hogy... Tehát mint egy matematikai kép legyakorlatilag olyan. De mondom, ennek meg volt az oka, hogy Buddha miatt használta ezt. Mondom, a Bekerdi féle fordításot pedig a gyakorló azt nem tudja felhasználni, nem lehet visszakövetni, hogy az bizonyos szavak milyen páli szavaknak felelnek meg, és akkor annak mi a valódi tartalma. Itt is kompromisszumokat kellett egyébként kötni, mert én nagyon, az eredeti, tehát több verziója volt egyébként ennek a fordításnak, nem csak egy, tehát ez folyamatosan alakult, mert először én sokkal több páli szót hagytam meg eredeti formájába, tehát nem akartam semmiképpen lefordítani. Aztán utána az a változat került, hogy bizonyos szavak mögé, tehát amik fontos terminusok a buddhizmusban, azt zárójelben megpáliztam, hogy így mondjam, tehát a páli megfelelőt odaírtam mellé, de akkor ezt is el kellett hagyni, mert azt mondták, hogy ez az olvasást ezt megnehezíti. Úgyhogy a végén ezek a szavak, ettől függetlenül megmaradtak a fordításban, csak ezek lábjegyzettelve lettek. Úgyhogy ha valaki komolyabban bele akar menni a szövegbe, akkor visszakeresheti ezeket a szavakat, és akkor szótár segítségével, meg egyéb ilyen segédanyagok segítségével megnézhető, hogy a szónak a mély tartalma, micsoda, mert hát nagyon sok mindent nem lehet lefordítani. De sok olyan kifejezés, aminek nem lehet igazán megtalálni a magyar változatát, nyilván egy térbeli, időbeli, raszbeli, kulturális különbség miatt ezek majdnem lehetetlenek. Tehát például van az Upajati nevű kifejezés, ami egy nagy bánatom, ami az újra születésnek lett fordítva. Például az angol fordításban ott újra megjelenésnek lett fordítva, hát ez nem hiszem, hogy annyira vonzó szó. És ez is félrevezető bizonyos értelemben, mert az újra születés a buddhizmusban az ugye elég, tehát annak van egy nagyon drámai tartalma, tehát ez egy csapás gyakorlatilag, viszont ezt a drámai hangulatot, vagy ezt a tragikumot a újraszületés szó nem tudja visszaadni. De mégis így lett fordítva, mert egyszerűen nem találtuk. Itt többen is gondolkoztunk, ezzel nem tudtunk találni egy megfelelő szót erre, hogy mert így ez elveszi az élét. Tehát elveszi az élét. Ugye pontosan arra van kihegyezve, hogy kiszakadjunk a létforgatagból, létörvényből, a szamszárából, mert hogy ez egy tragikus állapot, és akkor ez a szó viszont még nem segíti ezt, azt a motivációt, hogy ezt meg is tegyük. Például.
Hát vannak hát, ilyen klasszikus szavak, például a dukhát szokták, ugye, szenvedésnek, de hát az se csak ezt jelenti, illetve hát nagy hatalmas több.
Hát igen, eleve az isteni világok is a dukka alá vannak vetve, tehát nyilván ők már nem szenvednek, de mégis a dukka. Tehát ezért a dukka szó az úgy is maradt. Tehát az tényleg, ezt nagyon sok fordító azt mondja, hogy ezt nem kell lefordítani. Tehát nagyon félrevezető a szenvedés. Tehát valójában az egész lét, az egész szamszára, a pokoli világoktól kezdve a legmagasabb isteni világokig, sőt, Isten fölötti világokig, az mind a dukka alá van vetve, mert a mulandóság alá van vetve. Tehát ezek ugye bizonyos értelemben szinonim fogalmak. De valójában a dukka az azt jelenti, hogy önmagamból, tehát a valódi önmagamból, bár Buddha nem erre helyezte a hangsúlyt, ki vagyok zökkenve, ki vagyok rászkódtatva, ki vagyok esve. És abban a pillanatban, mihelyt ez a kiesés megtörténik az avidzsa, a vakság, és akkor már jön is a függő keletkezés, és megszületik az én képzet, mert nem egy én születik meg, hanem egy én képzet születik meg, amivel aztán az ember azonosítja magát. És akkor a buddhista út ugye az lenne, hogy ezt az én képzetet felszámolni, fölé kerülni, felszabadítani. De van, mondhatok más szavakat is, például itt van, nagyon fontos a buddhizmusnak, a buddhizmusban, hogy erősen noétikus természetű, tehát megismerés alapú, közvetlen tapasztalás alapú. Na most vannak ezek a szavak, hogy szanyá, észlelés, vinyána, úgy az a megkülönböztető tudat, vagy tudatosság, a nyána, a tudás, abhinyá, panyá, ugye a panyá az a bölcsesség. Na most ez hallható, hogy ugyanarra a gyökre vezetendő vissza, a nyá gyökre vezetendő vissza. Tehát, hogy a szövegbe a megismerés alapú gyakorlása nagyon nagy hangsúly fektetődik. És ezt a páli szöveg ez sugallja is, és erőltet is. Ezt a magyar szövegben ugye nem tudtuk megoldani, mert tehát ugyanarra a szógyökre nem tudtunk visszavezetni, nem tudtunk olyan szavakat találni, amik ezt kifejezik. Tehát ez érthető, amit mondok, ugye?
Igen.
Tehát, hogy a nagyon sok olyan tudati működés és tudati művelet van, ami a nyágyökre vezethető vissza. És akkor ez szinte erőlteti azt, hogy ne egy ilyen hitalapú megközelítéssel gyakoroljunk, hanem közvetlen tapasztalás, megismerés alapú. De ezt a magyar fordításban nem lehetett megcsinálni.
Igen, hát ezt kifejezetten a páli hordozza magában.
Igen, tehát egyébként a Buddha nyelve, tehát a Buddha által használt nyelv, az egyértelműen visszatükrözi a tanítást. De nem az, hogy milyen szavakat használ, hanem magának a nyelv szerkezete visszatükrözi. Ugye van rengeteg tagadó értelmű kifejezést használ, tehát például a avidzsa, ugye az a látás, mondjuk az avidzsa az a nem látás, tehát az mondjuk az rengeteg olyan affosztóképzőt használ, meg egyéb fosztóképzőket is. És a buddhista út, legalábbis a Téraváda része, tehát a korai buddhizmus, az a viha negatívát tanítja, tehát hogy hogyan, tehát a tagadás útját tagadja,
igen,
és
igen, igen,
a tagadás
igen.
útját tanítja, és ez a nyelv, a szóhasználat egyértelműen visszatükrözi. Tehát rengeteg a tagadó, fosztóképzővel ellátott szó. Na most ezt viszont próbáltam a fordításba belerakni, ezt a előszóba meg is említem, hogy emiatt hát nagyon sok ilyen nagyon magyartalan szó született, tehát hogy mondjuk nem észlelés, vagy nem vágy, stb. Tehát ezek ilyen magyartalan szavak, de ezt a kompromisszumot meg kellett tenni, hogy valahogy tudat alatt is szinte hasson a nyelv, és az ember tehát felébressze azt a belső pszichológiai hozzáállást, ami a tagadásban fog kulminálni. Tehát a buddhista út az, ahogy mondtam, a téraváda, az, tehát hogy mi nem vagyok én, tehát folyamatosan tagadja önmagát, és egészen magas szintekig. Tehát különböző dzsána állapotok, hogy esemény, ezeket megtagadja, elég az isteni állapotokat jó esetben, hogy esemény, és akkor végül elér a mondjuk a létének, vagy a lényének a centrumába, ami aztán van, és ez maga egyébként a nirvána.
Van még hasonló ilyen? Igen, bocsánat.
Hát például van a szankára szó, nagyon érdekes. Ugye a szankára azt én késztetésnek fordítottam. Meg képzőerőknek szokták fordítani, indulatoknak, ösztönöknek, de nagyon sokféleképpen fordítják a szankárát. Most a szankára az a szamkaroti összetételből van, tehát az, hogy ilyen együtt csinálni, mert a karoti az a csinálni, készíteni, tehát ilyesmi jelentés tartalma van. Na most ez a karoti, egyébként a karma szó is, ez a kr ősi indoárja, vagy indogermán gyökre vezethető vissza, és ez a kr gyök található például a Krisztusban, a Krisnában,
a kreálni is, nem? A
kreálban, hát pontosan, és ugye ennek az a konnotációja, hogy a szankára, ami a halma, tehát a személyiséget alkotó kandáknak az egyike, azt teremti meg, az létrehoz egy énképzetet, egy ént. Tehát ugye ez a szankára a függő keletkezésnek a második tagja, és a függő keletkezés az nem más, mint hogy hogyan alakul ki egy énképzet. Nem mondok, hogy ént, mert ugye egy ilyen fix ént nem tanít a buddhizmus, hát pontosan azt tanítja, hogy ez nincs. Igen. Ez az ügyesség tanítása. És ez amikor az ember kibillen önmagából, ugye megjelenik a vakság, amit avidzsának neveznek, és már a következő lépésben megjelenik a szankára, tehát egy olyan teremtő erő, ami létrehozza az ént, vagy azt az én képzetet, ami viszont meg nem más, mint a maga a szamszára. Mert a kettő között nincsen különbség. Tehát az én képzet, vagy az, hogy ki vagyok én, az maga a szamszára. Tehát nincs egy külön szamszára, amiben én benne vagyok, hanem mivel a lét és a tudat egybeesik, tehát a saját tudati létem az maga a szanszára.
Világos.
Tehát nincs egy külön szanszára, amiben én benne vagyok, és nincs egy külön nirvána se, vagy nibbána se, amiben én benne vagyok, hanem ezek tudatállapotok.
Ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen gyökszó, hogy megbúvik.
Hát bizony, és ennek ugye megvan a maga pszichológiai hatása, és az ottani hallgatók nyilván ezt, ha lehet, hogy nem is értették, de biztos, hogy ez hatott rájuk. De biztos, hogy ez egy ilyen működő dolog volt bennük. És hát sok ilyen szó van a dzsán, például van a dzsána, aminek elmélyedésnek lett fordítva, de annak azt le lehet fordítani égésként és illetve elégetként, mert ugye a dzsájati az elégetnit is jelent. Igaz, hogy nem ugyanarra a szanszkrit gyökre szokták visszavezetni, de most mindegy, mert tehát a konnotáció is ugyanaz. És akkor a dzsánába, a dzsájati, amikor van a dzsájati, az elégés, akkor valójában mit égetünk el? És akkor elégetjük ezt a pancsupádán a kandát, ami a tapadás öt halmazata, tehát ami a személyiséget alkotja, és akkor már látjuk, hogy ez hogy függ össze. Tehát a kandá, bocsánat, a kandá az ugye fát is jelent, fát.
Aha.
elégetni a fát, de átvitt értelemben elégetni a személyiséget.
Aztán.
Na most a dzsána, viszont nyilván az elmélyedés szó, ezt még nem tükrözi vissza. Tehát nincs benne ez az elégető, megszüntető funkció. Nem jelenik meg benne. Például. Tehát ezért például eredetileg a dzsánát meghagytam volna saját, uh-huh. saját formájába, de aztán elmélyedés lett belőle. És hát nagyon sok ilyen egyéb van még egyébként itt a pári nyelvben, de tehát a magyar nyelv, de az angol nyelv sem, meg modern nyelvek nem nagyon alkalmasak erre, hogy ezt így egyezetbe át lehessen adni, de egyébként egy modern fordításnál se lehet ezt megoldani. Tehát már egy angol könyvet se lehet lefordítani, úgyhogy ez teljesen mondjuk, tehát mindez az értelem és mindez a hangulat, az a hangsúly, stb. Az átkerül mondjuk egy magyar fordításban, mert más az időszemlélet, más a térszemlélet, más a kulturális közeg, de hát ezt minden fordító tudja, hogy ez így van.
Bárki is ejtsen elmarasztaló szót rólad jelenlétedben, távoztass el magadtól minden világi vágyat, minden világi gondolatot, és így gyakorold magad. Tudatom szilárd és háborítatlan marad, és ártó szavak sem hagyják el számat. A másik javát szem előtt tartva, barátságos érzülettel eltöltött tudattal, jó indulattal telve fordulok felé anélkül, hogy ellenszenv támadna bennem. Így gyakorold magad, Pagguna. Bárki is támadna téged ököllel, ütlegelne bottal, náspángolna suhánggal, vagy döfködne késsel, távoztass el magadtól minden világi vágyat, minden világi gondolatot, és így gyakorold magad. Tudatom szilárd és háborítatlan marad, és ártó szavak sem hagyják el számat. A másik javát szem előtt tartva, barátságos érzülettel eltöltött tudattal, jó indulattal telve fordulok felé anélkül, hogy ellenszenv támadna bennem. Így gyakorold magad, Pagguna.
Az érdekelne, hogy hogyan tovább, hogy tervezel-e valami új dologba belefogni ezek után?
Hát most elkezdtem, nem most, már egy ideje elkezdtem írni egy páli nyelvkönyvet. Tehát nem páli nyelvtan, abból van egy pár, hanem egy páli nyelvkönyvet, ami szerintem egyedülálló lesz, ma angol nyelvterületen sincsen nyelvkönyv. Nyelvtanok vannak, meg paradigmák, nyelvhozási paradigmák, stb. De nyelvkönyv az nincsen, és én mint nyelvtanár, hát ezt így meg is tudom csinálni. Tehát tudom, hogy milyen feladatok kellenek benne. Tehát, hogy hogyan lehet megtanulni egy ilyen nyelvet. Egyébként teljesen úgy se lehet megtanulni, de tehát, hogy jobban el lehessen sajátítani. Úgyhogy most ezen dolgozok, meglátjuk, mikor lesz kész.
Ennek a magyumanikája a kiadványnak milyen utóéletet remélsz? Most lesz egy kampány, ahol ugye kicsit a nagyobb nyilvánosság elé lesz tárva, hogy ez elérhető. Hogy képzeled el, hogy ez kiknek a polcára fog kerülni?
Hát akik a buddhizmussal bármilyen viszonyban is vannak, mint hogy egy keresztény olvassa a Bibliát, én úgy gondolom egy buddhistának is. Akármelyik irányzatot követi, tehát legyen az Théraváda, vagy Mahayana, vagy Tantrajána, vagy Vajrayána, vagy Zen, tehát ezt úgy gondolom, hogy idő lenne elolvasni. Egyébként a lábjegyzetekkel, nagyon sok lábjegyzettel láttam el a fordítást, tehát hogyha valaki elolvassa ezt a könyvet, és a lábjegyzeteket is elolvassa, szerintem egy elég tiszta képet kap arról, hogy hogyan is néz ki ez, és hogyan is működik, és hogy mi az, hogy buddhizmus. Tehát maga a rendszere. Aztán hát remélem, hogyha egy embernek is segítettem vele, hogyha elolvassa és megszólítja, akkor már szerintem megtettem a kötelességemet ilyen téren.
Itt útközben felmerült Szaladják Taikio István neve. Azért is fontos, hogy elmondtad, hogy ő ösztökélt arra, hogy belevágja ebbe, és emellett ugye a Van Drab Zen közösség az egyik kiadója a trilógiának, tehát három kötetes könyvről van szó, illetve a Tankapja Buddhista Egyház a másik, egy közös kiadványról van szó. Egy olyat szerettem volna kérdezni meg, hogy kit segítették a munkádat, akár lektorálással, vagy így a végén az átnézésbe, ilyesmi, azok, akik még rá részt vettek.
Tehát ami a szakmai segítséget illeti, közvetlen segítséget, hát nyilván Szaladják István. Egyébként az előszóban szépen leírtam én, hogy kiknek tartozok köszönettel, és hát László András nevét nem akarnám elfelejteni, ő nagyon sokat segített nekem. László András volt az, akinek a, hogy mondjam, szoknyája alól, hogyha használtam ezt a képzavart, nagyon sokan kibújtak, tehát a Tankapujának az alapítói közül is sokan tanítványai voltak László Andrásnak, úgyhogy ő elég sokat segített nekem. És hát mások is, például Herkovics László nevét említhetnénk meg, aki szintén a Tankapujában dolgozott, és mint tibetológus, és hát ő adott nekem, ő szedte össze az anyagot például, mert eleinte nem nagyon lehetett. Tehát nehéz volt összeszedni a páli szöveget. Tehát a Pali Text Society adta ezt ki, de az elég borsos ár volt már akkor is. Úgyhogy Herkovics László fénymásolta le ennek a pálinak a páli szövegét, úgyhogy azt tőle kaptam meg. Ami a lektorokat illeti, hát volt egy lektor, aki az idősebb, Bence Tamás, ő a Magvetőnek volt a lektora, sajnos meghalt már azóta. A fia segített, Bence Tamás, Nagy Zoltán, aki szintén tehát a buddhizmusban benne van, és legutoljára Mayer Szilvia, aki nagyon sok segítséget nyújtott, meg nagyon, nagyon korrektül ismételten átnézte a szöveget. Tehát hiába volt ez a sok munka, tehát hogy mindig lehetett benne találni hibákat, tehát elütést, veszőhibát, esetleg magyartalanságot. Tehát sok munka volt vele, sok munka.
Ezt köszönjük az áldozatos munkádat, ez egy elég fontos megjelenés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sok érző lényhoz.
Kinek a javára válik. Szintén.
Szerzetesek, még hogyha rablók és utonállók kétélű fűrésszel fűrészelnék is le egyik tagotokat a másik után, az, akinek emiatt szívében harag és gyűlölet támad, az nem az én tanításomat követi. Ezért, szerzetesek, így gyakoroljátok magatok. Tudatom szilárd és háborítatlan, és ártó szavak sem hagyják el számot. Javukat szem előtt tartva, barátságos érzülettel eltöltött tudattal, jó indulattal telve fordulok feléjük anélkül, hogy ellenszenv támadna bennem. Barátságos érzülettel eltöltött tudattal hatván át azt a személyt időzök, majd végezvén vele barátságos érzülettel eltöltött, kiterjedt, emelkedett, határtalan, gyűlöletmentes és a rossz akarattól mentes tudattal hatván át a mindent körülölelő világot időzök. Így gyakoroljátok magatokat, szerzetesek. Szerzetesek, ha e fűrész hasonlatával megvilágított intelmet állandóan emlékezetetekben tartjátok, tudtok-e oly beszédmódról, bármi közönséges vagy durva legyen is, melyet nem tudnátok elviselni? Nem tudunk, tiszteletre méltó uram. Akkor tehát, szerzetesek, tartsátok állandóan emlékezetetekben e fűrész hasonlatával megvilágított intelmet. Ez hosszú időre javatokra, s üdvötökre fog válni. Így beszélt a magasztos. A szerzetesek elégedetten és örömmel hallgatták a magasztos szavait.
Rendben, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy meghallgattatok.
Németh László Leventével beszélgettünk. Mindenkinek szép napot!
Tassze bagevetu arahato samma sambuddhasse. Namo tassze bagevetu arahato samma sambuddhasse.
Kedves hallgatók, könyvajánló beszélgetést hallottak. Riporter Udvardi Márton volt.